Jó estét kívánok! A mai téma lesz az Aguna. Aguna ez az a nő, akinek a férje eltűnt, és így Aguna úgy szoktak fordítani, mint az élő özvegy. Azt jelenti, hogy egyik oldalra azt mondjuk, hogy ő már özvegyben nincs férje, a másik oldalra azt mondjuk, mintha a férje még élne. És ezért nem tud házasodni. Lényegében eltűnt, nincs nyoma annak. Nincs bizonyíték pontosabban, hogy meghalt volna. Ha nincs bizonyíték, akkor nem tud újra házasodni, pedig közben a férje nincs. Erről egy kicsit az alapelvek, és aztán ez a történelmi fejezetet szeretnék itt egy kicsit elmondani. Az a második világháború után az egész Aguna kérdés. Ugye nagyon sokan visszajöttek, és nem tudtak a férjükről, illetve visszajöttek, és nem tudtak a feleségükhez. És arról különböző dokumentumokat szeretnék itt bemutatni az kapcsán. Először nézzünk meg az alapelvek, ami van ebben a témában. Ugye azt ismerünk, Mózes 5. könyvében említve van az a fogalom, mint házasság. A házasság fogalma ez nem olyan, mint ami addig elfogadott volt, mert elvileg a házasság fogalma ez azt jelenti, ha ketten együtt élnek, mint férj és feleség, akkor házasak. Ha az egyik kiköltözött, azzal, hogy ő már nem akar együtt élni, akkor elvileg elvált. Maimonides azt mondja, nem zsidó kapcsán ez az alapelv az, ami van. Ugye polgári házasság nincs, nem kell ezt sehol bejelenteni. Ha összeköltöztek, mint férj és feleség, nem mint egy alkalmi kapcsolat, hanem mint egy férj és feleség, akkor ez férj és feleség. Ha szétköltöztek, akkor elváltak. Ez elég logikus ez a dolog, mert ha a házasságnak az a lényege, hogy együtt élnek, akkor nem akarnak együtt élni, akkor most mit jelent? Házasok vagyunk, de Isten őrizi, nem vele soha nem fog még egyszer együtt élni. Akkor miből áll ez a házasság? Azt mondja Maimonides, hogy ez a nem zsidók kapcsán ez a házasság fogalma. Jön a Biblia Mózes 5. könyvében, és azt mondja, tudjátok, hogy van itt egy plusz dolog, van egy házassági aktus, ami azt jelenti, hogy létrejön egy jogi kapcsolat azon kívül, hogy együtt élnek. Pontosabban még mielőtt együtt élnek, már létrejön ez a kapcsolat. És ez az eljegyzés és házasság, ha ez így van, akkor utána, ha szétköltöznek, akkor az a jogi kapcsolat, ami létrejött, az még nem szűnt meg, hanem ezt meg kell szüntetni. És mivel a házasság úgy jön létre a vőlegen és a mennyasszony között, ugye az a kifejezés, amit szoktak használni, hogy mondjuk a rabbi összeadta őket, az helyes, de nem pontos. Miért nem pontos? Mert valójában a rabbi felügyeli, és ahogy minden halachikusan előírt folyik, de valójában a házasság az a férj és a feleség, ők adnak magukat össze. Ők adnak magukat össze, nem a rabbi összeadja őket. A rabbi felügyeli, hogy minden menjen. Azáltal a vőlegen átadja a gyűrűt a mennyasszonynak, ez létrejött az eljegyzés. Azáltal átállnak a hupa, a boldachin alatt, esküvő boldachin alatt, és elmondanak a hét áldást, felolvasnak a házassági levelet, ezáltal jön az eljegyzés utáni rész, a házassági rész. Ez a házasság. Ha a házasság két ember között jött létre, és ők hoztak ezt létre, akkor a válasz is olyan, hogy nem a bíróság elválasztja őket. A bíróságnak az a feladata felügyelni, hogy tényleg halachikusan legyen a válasz, de akkor is csak a válasz, az csak a férj és a feleség között mindkettő jelenlétében jöhet létre. A válasznál nagyon-nagyon sok törvény van, és nem is egy rabira van szükség, hanem három kiképzett rabira van szükség, aki felügyeli a vállást, mert ott a vállólevél megírása, a átadása, annak nagyon, pont, nagyon sok is halakha van, és nagyon precízen kell ezt előírásszerűen követni, az nagyon-nagyon szigorú, és ha nem kiképzett rabi csinálja, akkor szinte biztos, hogy elrontatta, és nem érvényes. Sokan azt hiszik, a házasság ez már egy egyszerűbb dolog, ez nekem csak egy ceremónia, de akinek jó szeme van, észre tudja venni, hogy nagyon sokszor tényleg olyannak állnak oda, mint rabbik, akik nem értenek a dologhoz, és tényleg el is rontják, bizonyos esetekben nem is érvényes a házasság. Pont ma volt itt valaki, és mutatta nekem a házassági levelet, kötubat, ő kint házasodott Németországba, úgynevezett ortodox volt az, aki összeadta őket. Ránéztem a kötubára, és sorra láttam a hibákat, nem tudta, hogy kell ezt kitölteni. Ami azt jelenti, hogy ez hiába úgy tűnik, mint a házasság, egy egyszerű dolog, nagyon könnyen lehet elrontani. Ennek ellenére a maga a házasság, maga az eljegyzés a házasság, a fiú és a lány, a vőleg és a menasszony, ők hozták azt létre, a válasz is csak ők ketten létrehozhatnak. Ebből következik mi, hogy ha a férj vagy a feleség nincs itt, akkor nem lehet elmenni a Bézdinhez, a rabbihoz, hogy tessék kiadni a vállást. A rabbi nem házasodott itt. Ha a férj és a feleség nem mindketten vannak itt, akkor hogy lehet itt vállás? Az a két ember, aki összeházasodott, az a két embernek válnia kell. És itt az a probléma jöhet elő, hogy mi van akkor, ha a férj elment otthonról, és nem jött vissza, és nincs nyoma. Sehol kerestünk jobbra, balra, nincs nyoma. Ott ül a feleség, és szeretne házasodni, de nincs nyoma. Nincs nyoma, akkor hogy lehet kimondani az, hogy a férjed meghalt. Honnan tudom, hogy meghalt? Ugye halakában nincs olyan, hogy valószínűleg meghalt. Lehet, hogy van valószínűleg, de valószínűleg ez nem olyan, hogy biztos. Biztos azt jelenti, hogy biztos kell, hogy legyen. Ebben az esetben ez az aguna. Aguna azt jelenti, hogy él, hogy özvegy, de mégis olyan özvegy, mint akinek a férje még élne legalább jogilag. Azt mondja a halakha, hogy aguna kapcsán mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy tudjunk kimondani a könnyítés. Ami azt jelenti, hogy olyan tanúvallomást is fogadunk el, ami általában máshol nem fogadnánk el. Minden könnyítés. Azt jelenti, könnyítés nem jelenti az, hogy jó, ha nem is biztos, hogy meghalt, mondjuk, hogy meghalt, és akár már szabaduljon a nő, az nem könnyítés, mert ez tragédiára vezethet. Mert ugyanakkor kimondjuk azt, jó, házasodhat, másnap megjelenik a férje.
És
mi a probléma ezzel? A probléma, ha tényleg házasodott már, akkor nem csak, hogy nem volt érvényes ez az új házasság, hanem ebben az esetben házasságtörésnek számít. Nem szándékos házasságtörés, de házasságtörés ez, és ebben az esetben képzelünk el, elveszíti ez a második férjét, mert ő már férjel van, akkor ővel nem tud tovább élni, de elveszíti az első férjét is, mivel közben házasságtörés volt. Erre azt mondja halakha, asszura le bál, vasszura le boel. El kell válnia az első férjétől, és nem házasodhat a másik férfival. Még azután is, amikor már elvált a férjétől, mivel vele történt a házasságtörés, akkor soha nem szabad neki ezzel házasodni. Ami azt jelenti, hogy ez egy tragédia, nem egy könnyítés. Jó, nem biztos, hogy a férje meghal, de nézd csak meg, szegény, 25 éves, és összesen egy hónap volt házas, és hát ez már 10 éve várt, tehát az egész élete. Jó, mondjuk ki, hogy Mondjuk és a végén mindent elveszít. Nem beszélve arról, hogy ha még megszületett gyerek a második házasságban, törvénytelen gyerek lesz. Mert a tény számít. A szándék nem, azt mondja, ő nem szándékosan tette meg azt a házasságtörést, de a tény az a házasságtörés. Ezért itt ebben az esetben könnyíteni, úgy, amikor nem szilárd, biztos alapokkal állunk, akkor az borzasztó. Én egyszer jelen voltam kint New Yorkba, elmentem az egyik rabbimhoz különböző halakikus dolgokat megbeszélni, és bejöttem az irodájában, és épp telefonon beszélt valakivel. Én nem tudtam, hogy kivel beszélt, semmitetesen nem is kérdeztem volna se, és nem is mondta volna. De rögtön kivettem a beszélgetésről, a szavakból, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy egy nő vagy egy férfi, mindegy, valaki eljött Izraelből, és szeretne ott azon a környéken házasodni. Igen ám, de a vállólevelen, amit Tel Avivba kapott, rá van írva, hogy ezzel és ezzel a férfival soha nem tud házasodni, mert itt házasságtörés volt. És természetesen ezzel a férfival akart házasodni. És arra gondolt, ha elmegy Izraelbe, elmegy New Yorkba, akkor ez el fog menni. Azt mondja neki a rabbi, elnézést, de itt nem lehet házasság. Azt mondja, érts meg a rabbi, hogy igazad azt, a Tel Avivi rabinátusban elhangzott olyasmi, hogy ezzel történt házasságtörés. De ezt csak mondtam, ez ügy érdekében, ez olyan volt, hogy ezt mondtam, mert ez így jobban jött ki, de ez nem valódi történet. És ezért ezt nem kell figyelembe venni, azt mondja neki a rabbi, nagyon-nagyon szép, nagyon érdekes, amit mond, és nem is cáfolom. Menj el vissza a Tel Avivi rabinátushoz, mondd el nekik, ők írjanak egy levelet, hogy ők megértettek most, hogy nem igaz, és akkor én örömmel összeadom titeket. De nekem mondani valami meset, aki nem voltam benne a részletekben, az nincs értelme. Szóval neki figyel. Én megígérem neked, de nem csak én nem fogom téged összeadni, ezen a környéken nem lesz senki, én gondoskodni fogok arra, hogy senki nem fog titeket összeadni, mert a halacha ezt nem engedi meg. Szóval ez nagyon, nagyon kell vigyázni. Az egyik oldalra azt mondjuk, hogy sajnálni kell ezt a nőt, aki itt maradt, és mit tudom, mióta már keresi a férjét, és nincs nyoma. Ugyanakkor vigyázni kell az óriási felelősséget, egy házas nőről kimondani azt, hogy ő már nem házas. Éset is. A házas nőnek a házasságtörése az egyik legkomolyabb tilalom, ami van a Bibliában. És ezért egyik oldal azt mondja, hallaká, minden könnyítést használni kell, vigyázni kell, hogy ne essünk olyan helyzetbe, hogy mikor baj van. Milyen könnyítést például? Általában hallaká azt mondja, tanúvallomást csak azt fogadunk el, hogy az első személy mondja. Mi azt mondja, én láttam, én voltam, én mondtam, én tettem. De ha valaki azt mondja, én beszéltem valakivel, aki látta, aki mondta, az nem fogadható el tanús valomásnak. Kivéve ebben az esetben, azt mondjuk elfogadható. Miért? Azt mondja, mert ez nem egy valódi tanúvallomás, ez csak tény megállapítás. Érezhető benne, ugye, hogy ha nem lett volna a szándék, hogy minden ára szeretnék egy kicsit könnyíteni, akkor nem olyan egyszerű a különbség a tanúvallomás és a tény megállapítás között, de ez elfogad. Másik dolog. Azt mondja a halaká, hogy általában zsidó bíróságon csak zsidó tanúskodhat. Miért csak zsidó tanúskodhat? Mert a halaká azt mondja, hogy nem szabad hamis tanúvallomást tenni. Ez a halaká nem vonatkozik a nem zsidóra, és ezért, ha nem vonatkozik a nem zsidóra, akkor nem vagyunk biztos benne, hogy hiteles, amit én mondom. Ami azt jelenti, hogy még a zsidó tanúvallomását úgy fogadjunk el, hogy valaki azt mondja, hogy így van, hát akkor abból kell kiindulni, hogy becsületes. Nem. Azt mondja, mi nem indulunk ki senkiről a becsületes. Hanem, ha a törvény biztosítja, ha a törvény biztosítja arra, hogy ő csak az igazat mondjan el, mert ő tudja, hogy milyen nagy tilalom az, ha valaki hamisan mondja, akkor elfogadható. Ha pedig nincs törvény mellett, aki ezt tiltja neki, akkor a jogon belül, ha a jog nem segíti el, akkor a jog nem fogadja el. Ebben a Aguna kérdésében azt mondtak, azt mondja Halacha, hogy itt egyenesbe tényleg nem fogadható el a nem zsidó tanúvallomása, de messziach lefi tumo, igen. Mit jelent messziach lefi tumo? Ha ő beszél, elmondja, annélkül tudja, hogy most ő tanúvallomást tesz. Ami azt jelenti, általában úgy van, mi beszélünk valami másról, és a beszélgetés kapcsán, vagy más ügy kapcsán elmondja, hogy mit tudom, azon a reggel, amikor mi mentünk oda vacsorázni, út közben meghalt XY, mi pedig nem tudtunk várni, mert mi nekünk siettünk, és nekünk kellett tovább menni. Aztán mit akart ő mondani? Arról akart mondani, hogy ő hova ment. És akkor ilyen kis részlet, és akkor le szabad rákezni, és ki halt meg akar út közben? Az is az az ember. Értem, nagyon. Biztos, hogy meghalt? Igen, biztos is. Azt jelenti, ő nem tudja, ő nem az volt a szándéka, tanúvallomást tegyen, nem is erről beszél, hanem valami másról. És akkor így az a zsidó, aki ezt hallotta tőle, az eljöhet a bíróságra, és elmondhatja. Szóval különböző ilyen könnyítések hoztak az Aguna érdekében, mert akármennyire szigorú az, hogy ugye a házas nő, de a másik oldalról legalább olyan fontos segíteni neki. Mert abból kell kiindulni, ha nem volt vita, és ha jó volt a viszony, jól éltek egymással, akkor nincs oka annak, hogy hirtelen menjen át lakni a másik városban, és hagyjon el a feleséget. Szerintem, ha ez már hosszú ideig nem volt itt, és nem jelezte, hogy hol van, vagy ilyesmi, akkor valószínűleg ott meghalt. Igen, ám csak valószínűleg nem elég, akkor már kell különböző tanúvallomásokat összeszedni, vagy ilyesmi, de mi valahol szívünk mélyen mi azt mondjuk, hogy sejtünk, hogy itt halál volt. Hát nem akkor szólt volna. És ezért ez csak mégis össze kell állítani a képet. Ha pedig a körülmények arra mutatnak, hogy valószínűleg bujkálik, például, mit tudom én, valaki látta őt valamikor, és utána megint elveszett a nyoma, vagy ilyesmi, akkor már nem olyan egyszerű az ügy, mert jel van arra, hogy ő él, csak nem itt. Szóval ez egy ilyen elég bonyolult téma most. Erre van egy jidis közmondás, von a kashe starkmen is. Azt mondja, hogy valakinek van egy kérdése, valamit nem ért a tanulásban, ez nem okoz halált. Mire szoktak ezt mondani? Valaki azt mondja, nem tudunk tovább tanulni a tanulmódot, nem tudunk tovább tanulni, mert annyira nem értem, hogy ez nem lehet tovább menni. Figyel, uram! Jó kérdése van, de a kássa stárpen, és menjünk tovább. És azt szokták mondani, mi a bizonyíték szó szerint, hogy ha valakinek van kérdése, az nem okoz halált. Azt mondanak, hogy egyszer volt egy történet egy kis városban, hogy egyik zsidó elment, és elveszett a nyoma, 3-4 évvel később, már ez tényleg nagyon nehéz volt a helyzet, a rabbi leült, és áttanult az egész halachát az Aguna kapcsán, és az egyik Toszafotban, ugye a Toszafot vagyok a kommentátorja a Talmudnak, akkor nem értette a Toszafotnak a mondani valója. Ilyen ellenmondásos volt. Ahhoz, hogy értse meg, hogy mit mond a Toszafot, arra előjött egy új gondolattal, és azzal a gondolata megértette a Toszafot. És akkor azt jelenti, akkor elvileg ez a Toszafot bizonyítja, hogy ez a gondolat igaz. És ez a gondolat alapján lehetett kimondani a nőről, a nőre, hogy özvegy is szabad házasodnia. No, ez elég alapos munka. Leírta, és hirtelen másnap előjön a férje. És látja, az ablakból ott megy a majsa. Azt mondja, tehát a Toszafot akar nem stimmel, akar nem értem a Toszafot. Ha itt van a férje, akkor ez a gondolat, ami nekem volt, az nem stimmel. És akkor, hogy ezek szerint az, hogy nekem van kérdésem a Toszafotban, az nem okozja az, hogy az illető meghalljon. Most ez egy óriási felelősség, ahogy mondtam. Mind a két oldalt kell figyelni. Nem szabad könnyűnek venni ezt a nagy tilalmat, ugyanakkor nem szabad csak szigorítani, mert azt mondja, hálláha, hogy tilos szigorítani, amikor lehet könnyíteni. Általában az Aguna kérdése, mikor szokott felmerülni? Egyszer-egyszer vannak olyan dolgok, hogy valaki elmegy reggel, nem jön vissza, és aztán előbb-utóbb a rabbi asztalára kerül a kérdés, hogy szabad újra házasodni, vagy nem. De ez egy ritkább dolog, ugye nem minden nap tűnnek el emberek. Apám meséli, hogy a háború előtt, nem tudom pontosan 38-ban, 39-ben, de valami a 30-as években itt Budapesten ismeri a családot, hogy házasodtak. Egyik délután a férj a vőlegen, 2-3 nap az esküvő után. Kiment, azt mondta, kimegyek a percre, és mondta is, hogy hova megy. Közérbe, vagy mit tudom, hova ment volna, és nem jött vissza. 2-3 nap az esküvő után. És amit tettek, nem segített, nem elveszett a nyoma. Szóval sajnos, mikor volt vége a történet, amikor a felesége Auschwitzba fejezte be az életet szegény. Azt mondja, ez egy hihetetlen dolog, hogy 2-3 nap az esküvő után elveszett a nyoma. Nagyon sokszor ilyesmi volt, szóval múlt században, hogy hirtelen megtaláltak őket Amerikában. Ugye nagyon sokan, volt egy lehetőség, elmentek Amerikában, úgy, hogy nem is szóltak. Nagybátyám mesél, nem tudom, hogy igaz, hogy ez csak egy ilyen mese, hogy Makon volt egy család, akinek a családfő eltűnt, pár évvel a háború előtt, én sajnos maradt a mama egy ilyen özvegyféle pár kis gyerekkel, felnevelt őket, túléltek a halakoszt, tudom, hogy a makói közösségnek a fele túlélt a halakoszt. Volt egy pár transport, ami nem ment Auschwitzba, hanem nem ment Ausztriába. Mamam is családja is azon volt. Állítólag az a makói közösségnek egy nagy része, és a debreceni közösség egy nagy része. No, azt mondja, háború után, ott ugye 40-es év valamikor kivándoroltak Amerikába, és akár a gyerekek már felnőttek, és valami szegények voltak, és valahol utaztak valamelyik városba, egy messzi New Yorkból, egy kicsit valamire pénzt összeszedni ilyen zsidóktól. Eljöttek az egyik zsinagógába, és valahogy elő kezdtek beszélni erről, arról, és csak azt mondja, hogy ich bin für Makeve, makoi vagyok, így úgy. Apjuk ott volt. Ott ült a zsinagógában, és imádkozott. Szóval ilyen dolgok előfordulnak, de ezek ritkább dolgok voltak, és amikor már Aguna kérdés volt, akkor tudod, foglalkozni kellett ezzel. Mikor fordulnak inkább elő az Aguna kérdései, amikor például ma autóbalesetben repülő ilyenkor, mi az Aguna kérdése? A repülőnél értető. Mondjuk, ha felrobban a repülő az óceán fölött, akkor 300-an vannak a repülőn, akkor mondjuk, ha találnak egy pár halottestet, de 300-at biztos, hogy nem találnak, akkor Aguna. Nincs nyoma semminek. Az értető. Autóbalesetben hol van az Aguna kérdése? Hát nem tűnt el. És olyan sokszor olyan eset, olyan tragikus ez az autóbaleset, nem lehet ráismerni. És akkor mi alapján lehet itt az agunat megengedni? A ruha alapján. Igen, de a ruha nem egy egyértelmű dolog, mert ruha, ugyanez a gyár, gyártat többet. Akkor a ruha, és mi van a zsebbe, mi volt a zsebbe. És de hát lehet, hogy valaki kölcsön adja még a szemigazolványát, tehát intéz valamit helyettem, vagy ilyesmi, akkor ez megint nem az egyértelmű dolog. Szóval ez... És, tessék? DNS alapján, DNS alapján az már inkább lehetséges, de DNS ez egy olyan dolog, ami ugye több módszere van, és minden laborat kicsit más, mindenképpen azt kell elérni, hogy tényleg egy nagyon jó minőség legyen az, mert megint a valószínű az még nem elég. Egy a 10 000-ből az már, ez már számít. Egy a 100-ból az már kicsit gyengébb. Emlékszem, Izraelben egyszer volt egy nagy baleset, szegény 3 felnőtt és egy gyerek volt a kocsiban, és egy olyan, hogy egy kis szendvics lett az egészből. Ez hihetetlen volt, és ez hajnali órakban, és mivel már látták, hogy menteni már nem lehet, akkor azt mondtak, várjunk meg, hívjunk ide a város főrabját, hogy ő vegyen fel a jegyzőkönyvet Agona szempontjából. Mert ha már menteni, ha lehet menteni, akkor nem nézünk semmire. De ha mivel menteni már nem lehet, megállapították rögtön, akkor mielőtt szétszedünk itt mindent, mert azt is kell nézni, hogy mit találtak, mikor, hol, és akkor ha ő lejön, ő tudja pontosan, mit kell nézni, és mit kell felírni, hogy utána tudjon ezt. És tényleg hajnali orrán gyorsan szóltak a rabbinak, hogy rögtön értetted, miért szólnak nekem, mert egyébként Izraelben az a világon az első helyek közül, akik a halott azonosításon olyan szigorúan, olyan jól dolgoznak. Általában 60-70% az bőven elég a világon a halott azonosítása, ahhoz, hogy tudjanak kimondani, kiadni a halotti bizonyítványt. Izraelben 90%-ot sikerül elérni. Mert tudnak, hogy itt van az aguna problémája. És például a szeptember 11 után egy jó pár zsidó volt az épületben. Volt, akinek találtak valami testrészet, volt, akinek nem. És ezek mind aguna kérdések. És természetesen háború után rengeteg aguna maradt, pláne egy ilyen, még egy első világháború után is, ahol nem volt egy Auschwitz, akkor is rengetegen meghaltak és voltak ágúnak. Második világháború után is sok, és nagyon sok ágúna volt. Most én állandóan arról beszéltem az ágúna, amikor a nő megvan és nincs meg a férje, mert ott egy bibliai tilalom az újraházas, ha újraházasodik. A másik esetben, amikor a férj megvan, és nincs itt a felesége, az nem egy bibliai tilalom, ugye a Biblia megengedi a több nőiséget. Hanem ismerünk rá, hogy a Gersonnak a tilalma 1000 évvel ezelőtt azt a rendeletet, amit az askenázi, az európai zsidók elfogadtak, hogy a több nőiségnek a tilalma. Akkor az már egy sokkal könnyebb tilalom, mert ez nem egy bibliai tilalom. És Rebén Gershom maga, amikor hozta ezt a rendeletet, ő eleve azt írta benne, hogy bizonyos esetekben, amikor a rabik újra úgy látják, meg lehet engedni. Fel lehet oldani a tilalmat. Például, de nem például, mi a feltétele ennek? 100 rabi aláírása kell. 100 rabi csatlakozzon ehhez, de nem 100 rabi egy városban, vagy egy országban, 3 kontinensben. Azt jelenti, hogy ezzel akarta biztosítani, hogy ne legyen, ha van egy befolyásos ember, akkor itt gyorsan összeszedi a 100 aláírás. Nem, 3 kontinensen. 3 kontinensen azt jelenti, akkor ha nem szilárd, biztos, ez az engedély, akkor nem fog sikerülni 100 aláírást kapni. Már volt, hogy hazam küldtek, hogy írjam alá, ugye, mert megint minél szélesebb, ugye, próbáltak kell megkapni a 100-at, és akkor messziről. Oh, Magyarországról, csak én is aláírtam, a köves Lomó is aláírta, és akkor áttanulmányoztunk, és láttunk, hogy ez tényleg alapos, csak aláírtunk. De mindenképpen ez nem jelenti az, hogy könnyű, azt jelenti, hogy ez semmi, de akkor is, de mégis egy könnyebb dolog. Ebből nem házasságtörés, és nem lesz törvénytelen gyerek, tilos, és ezt komolyan kell venni, de akkor is, mégis egy kicsit az ember nem fél annyira. Most, ahogy láttunk itt az asztalon, különböző dokumentumok vannak, amit szeretnék bemutatni a II. Világháború után. Ugye a II. Világháború után nem egy és nem kettő, hanem sok ezer aguna volt egyszerre. Most először sok volt egyszerre, kettő, nem akartak húzni ezt, és minél előbb kellett megoldani az egészet. Miért kellett előbb megoldani? Mert olyan sok ezer zsidó van olyan problémában, ezeket nem lehet mondani valakinek, gyere vissza 15 év múlva, majd foglalkozunk a te ügyeddel. És sose lehet tudni, ki lesz az, aki azt fogja mondani, hogy hagyjunk, akkor polgári házasságra megyek, és kész. És közben ki tudja, lehet, hogy a férje még él. Ezért minden áron kellett alapos munkát végezni, de gyors munkát is. Erre különböző helyeken létrejöttek külön bézdinek. Külön rabinátus, aki csak ezzel foglalkozott. Az aguna problémával. Azt hiszem, hogy itt Pesten volt az egyik legnagyobb aguna központ. Olvasok egy mondat. Itt van a kezemben egy cikk, ami Új Élet naptár 1959-ben jelent meg, írta Sük Jenő, ortodox főrabbi, és írja, az aguna rabiság székhelye az 5-es utcai ortodox központi iroda volt. Tagjai nagy hírű tudósokból tevedett össze, az elejük került rengeteg ügyből 3408 férfi és 1385 nője özvegyét intéztek el kedvezően. És írt további részleteket. Azt mondja, ő szerinte körülbelül 5000 ügy ment át ezen a bézdinek. Ennek a bézdinnak a vezetője volt, az egy bizonyos Lebovics Jákob rabbi, kápos rabbi, nem tudom, kápos ez hol van, kapos, nem tudom pontosan ez hol van, mert lehet, hogy ennek vannak egy hasonló nevek is. Ő írja a könyvében, ami megjelent Jeruzsálem 1967-ben, egyébként ő New Yorkban élt, emlékszem rá, azt írja, hogy én voltam a Reusch Beis Din, azt jelenti a Beis Din elnöke Magyarországon 1945 és 1950 között. Azt mondja, körülbelül 5000 ügyet intéztünk, és hál' Istennek, azt mondja, még egyben se hibáztunk. Ami hihetetlen nagy szám, egyik oldalra 5000 ügy, és másik dolog, nem volt az, hogy mégis előjött. Tudjunk, hogy nem olyan egyszerű dolog volt, mert voltak sokan, akik a munkatáborok és a halaltáborok után megkerültek Szibériában további 3 évre, és csak aztán jöttek vissza. Mi azt mondja, ez nem olyan egyszerű, aki nem volt itt rögtön, az már nem jött vissza, de jöttek vissza emberek 49-ben, 50-ben, 51-ben. De azt mondja, körülbelül 5000 ügy, és még hál' Istennek ott egyszer se bebizonyosodott, hogy tévedés volt. Ő akkor kiadott egy kis füzet is a témában, és az volt azzal foglalkozott ebben a kérdésben, ebben a füzetben, hogy az a neve, hogy Nikras Mobi Israel, és ez dátum szerint, az van írva Pest, 1948. Kiadja a Aguna, Ortodox Aguna Bírósága. És az a kérdés, hogy nagyon sok esetben, amikor maga a halati bizonyítványt lehetett volna kiadni, de még házasodni még mindig tilos. Miért? Ismerünk, szinte Mózes 5. könyvéből van ez az előírás, hogy a fér meghal, annélkül az van gyereke, akkor testvérházasság, ami azt jelenti, az özvegynek a sógara, a volt férjenek a fiú testvérenek el kell vennie. Most a háború után nagyon sok esetben volt, vagy azért, mert fiatalak voltak, és nem volt gyerek, vagy a gyerek meghalt. Mindenképpen itt van a feleség, már tudunk biztosan, de a férje meghalt. Igen, de a férje meghalt, és nincs gyereke, akkor egy testvérházasság. Ami azt jelenti, hogy most kell kezdeni kutatni testvér után. És mi van akkor olyan családban, ahol van 8 testvér, akkor mindegyikről kell tanulvalamást szerezni, hogy mindenki meghalt. Mert ha a 8-ból egy valaki él még, akkor testvérházasság van. Úgy akkor rengeteg munka ez. Ami azt jelenti, hogy egy férje után, akkor nem egy tanúvallomást be kell szerezni, hanem ő róla, aztán, amikor ez már megvan, akkor az összes testvérről be kell bizonyítani, hogy nincsenek. Ha vannak, ki tudja, ha Pesten vannak, akkor nincs probléma. De mi van akkor, ha a DP lágerekben vannak a Németországban, vagy Ausztriában, vagy egyenesen ment tovább Izraelbe, vagy ki tudja, hova ment, és azt kell tudni, a vállólevelet el lehet küldeni postán is. Bíróságon keresztül, Bézénen keresztül. De a testvérházasság, az úgynevezett jibum, az ma nem szoktak csinálni, hanem helyette mondja a Tóra, hogy ha nem lesz házasság, akkor chalitza. Chalitza azt jelenti, amikor az özvegy leveszi egy ilyen különleges cipőt, leszed a sógor lábáról, leköpik, és azt mondanak, vége. Ez egy nagyon misztikus szerfatás, benne van a Bibliában. Most ezt nem lehet postán keresztül. Most ha világ másik végén vannak, akkor valahogy vagy ő ide utazik, vagy ő oda megy. Még mindig nem a világ vége, ha a jó indulat itt megvan. Igen? Akarnak segíteni egymásnak. De mi van abban az esetben, sajnos nagyon sokan voltak a háború után, akik nem akartak már hallani halachikus előírásokról. És nem akartak együttműködni. Kitérések voltak, tagadtak, hagyjátok, nem szeretnék ez semmi. Az a nagy kérdés, ezzel foglalkozik ez a füzet, hogy immumar zokekli jibum vechalica. Mi van akkor az valaki, aki kitért, ha ő a testvér, akkor olyannak veszünk, mintha nincs, mert ő kitért, akkor ő nem tartja magát zsidónak, vagy azt mondjuk, hogy a zsidó az mindenképpen zsidó maradt továbbra is. Illetve, mi van akkor, ha ő nem tért ki, de engem nem tart semmit? Szombatszegő, nyilvánosan és minden más, akkor ő meg tovább zsidónak számít, vagy nem. Ők ezt kiadták, 3 aláírással. A 3 aláírás az a bizonyos Lebavics Jákob rabbi, ő az első aláíró. A második aláíró az Velt Iszrael rabbi. Ő volt Budapesten a háború után a ortodox hitközség Bézdinnak a fő rabbia. És a harmadik pedig Pózen Simon, aki a háború előtt Saproni rabbi volt. Ez 3 írtak alá. Nagyon is végig az egész füzetben, ez nagyon érdekes, az egész füzetben ilyen többes száma van írva. Arra gondoltunk, aztán pedig észrevettünk, hogy ez így van, aztán úgy gondoltunk, aztán úgy néztünk, aztán... Amikor ez a Lebavics rabbi kiadta a könyvét, akkor belenyomtatta ezt az is, és végig visszajavította egyes számra. Ami azt jelenti, hogy valójában ez nem egy közös munka volt, hanem valójában ő írta ezt az egészet, és csak csatlakoztak hozzá. És ezért azt mondta, hogy most, 30 évvel később, minek kell tartani a többes számot, visszaállítata végig egyes számot. Hivatkozik arra, nem tagadja, hogy ez megjelent már, de azt mondja, hogy mégis egyes számba írta át. Az érdekes ebben az, hogy itt a címlapon rajta van, 1948-ban jelent meg. Most. A megcáfolása, ez összesen hány oldal? 25 oldal. Kis betű 25 oldal. A megcáfolása az 72 oldal. Bizonyos sláger rabbi, aki Galíciából vagy Lengyelországból átjött ide a két világháború között, Makón élt, aztán a háború után itt Pesten, és aztán tavaly elhagyta az országot. Ő kiadta a megcáfolása ennek 72 oldalon. Ez a sláger, ami egyébként a sógaramnak a nagybátyja. Érdekes utána nem. És az a probléma ezzel, hogy a dátum az 1946. Ami azt jelenti, két évvel a megjelenése előtt megjelent a megcáfolása. Ami az nagyon érdekes, hogy valamelyik hibás itt, ha valamelyik dátum itt hibás, de mondjuk a címlapot nézve ezek az adatok. Most. Itt van, amit nagyon fontos mondani, nagyon érdekes. Nem is gondoltam volna, de két évvel ezelőtt voltam Bécsbe, elmentem a zsinagógában imádkozni, és oda jön hazam valaki, és azt mondja nekem, figyelj, az is az, nála van az ortodox Bécsinek, a Budapest ortodox Bécsinek a leveltára. Nem, majd azt mondta. Rengeteg iratot, ortodox rabbi iratot talált Budapesten, beszél vele. Nem emlékszem, azt mondta, nem mondja el, de én mondtam. Mindenképpen, akkor én ma úttan adom, azt mondja, jó napot kívánok, szeretnék felmenni hozzád. Milyen ügyben? Hallottam, hogy nálad van egy ilyen nagyobb gyűjtemény. Azt mondja, hoppá, ezt annak tudod? Jó, mindenki azt mondta, jó, gyere fel. Kiderült, hogy ez az Aguna Bézinnak a levéltárát ő megtalált. Azt mondja, az összes dossziét nála volt. Hazajöttem, azt mondta, tessék. Összes dosszi nála volt. Nagyon-nagyon érdekes volt. Hogy került haza, az az ő dolga. Sajnos nem tudok ebbe beleszólni. Mindenképpen nála volt. És itt van egy példa, hogy szokott ez lenni. Sajnos, ugye, ahogy előbb mondtam, intézményesen kellett ezt csinálni. Régen manuális volt. Most pedig igen, fel kell gyorsítani. Képzelünk el, hogy itt van egy két oldalas kérdőív, ami eleve úgy kellett jelentkezni a Bézinnel, hogy előtte ki kellett tölteni ezt a kérdőívet. Ez például, ez a kérdőív az héberül, jidisül, a jidis németes, és magyarul. Minden kérdés, hogy le van írva három nyelven, mindenki azon a nyelven tölti ki. Ez arról szól, amikor a férj kitölti és kéri az engedélyt újra házasodni a feleség a halála után. Az asszony neve, férje neve, családi neve, születési helye, utolsó lakhelye. Várjam, azt nem mondtam. Ez a tanú tölti ki. Ugye az, hogy gyorsan menjen az egész, akkor a tanú eleve kitölte, kipipálta, mi az, ami rá vonatkozik. És akkor így a Bézben aztán csak az gyorsabban tudja, azt mondja, honnan ismerte? Ismertető jele. Honnan tudod, hogy ő volt, és nem valaki más? Honnan deportáltak? Hova? Mikor? Vitt magával kis gyermekeket? Előre halodott, áldott állapotban volt-e? Egészségi állapota. Még oldalra állították Auschwitzba. Láttak-e ott a fürdőben? Látták-e a munkanál, visszatérte a munkából. Mi történt még vele? Látta, vagy hallott még? Látta ő, vagy hallotta, hogy meghalt? Kitől hallotta? A halál egyéb körülményé. A halál ideje és helye, felismerte a halál után. Ugye, mert nagyon kell odafigyelni, honnan tudod, hogy meghalt? Mi az? Bomba volt, és mindenki meghalt. Lehet, hogy mindenki, de honnan tudod, hogy ő is halt meg. Látta le a holttestet ott? És mert nagyon sokszor azt mondja a Talmud, az emberek azt olyan dolgok mondanak, hogy hát tudod, nem lehetett túlélni. De olyan nincs, nem lehetett túlélni. Ugye nagyon sokszor van, aki mit tudom én mondjuk, egy ház összeomlik, és akik fent vannak, meghalnak, és aki mélyen lent van, ott mégis valahogy sikerül, és életben marad, akkor nem lehet egy statisztika alapján, nem lehet mondani, honnan tudod, hogy meghalt? Ezért látta, átta, felismerte a holttestet, és így végig a kérdéseket. Olyan szomorú ez, amikor egy kérdőív készül ilyesmiről. Mert azt mondja, olyan sok volt belőle, hogy nem akartak húzni az időt. És nem akartak, hogy véletlenül a tanú valami fontos részletet hagyjon ki. Épp ez, ami van a kezemben, ez épp a férje töltette ki. És nem a tanú. És ez a férjétől kapta. Ezt valaki jött, és azt mondta, kárpotlás ügyben, mit tudom én, mondta, valójában nem tudok segíteni, néztem a papírokat, és mikor ezt láttam, mondom, engedje meg, hogy ezt másoljam le, mert ez nagyon érdekes dokumentum. Aztán itt van a kezemben különböző engedélyek, amit ilyen Aguna Beizdének adtak ki. Itt van az egyik, ami a Bergen-Belsei rabinátus adott ki. Vagy egy másik, ami itt a pesti 1946-ban adott ki, és itt a aláírási sorrend az Zvi Hirsch HaKohen, nem tudom ki-e, de ugyanezek a hármak, Israel Welt, Pozen Rabbi és Lebovich Rabbi, és képzelünk el, hogy már a halotti bizonyítvány szintén egy nomtatvány volt, csak be kellett írni a neveket és aláírni, mert szintén felgyorsítani a munkát. Aztán itt van egy másik, ami szintén pesti, 45-ből már, még itt ott van itt Kosice, Szatmár németi, úgy tűnik, hogy ott is volt egy Bézdin, mert szintén egy nomtatott papír, nem tudom, papír azt jelentetnek, hogy sok volt belőle, illetve prágai, ez már inkább gépelt, ami vagy azért, mert szegények voltak, vagy azért, mert nem foglalkoztak olyan sokkal. A dossziék úgy néztek ki, ugye az ügyvédeket lehet látni, hogy összehajtott dossziék, és rá vannak írva az adatok, és aztán minden tárgyalás után adaírtak, hogy hol tart a dolog. Valamikor adaírtak, hogy átnéztünk minden részletet, és megvan, és kiadtunk az engedély három aláírással, valamikor adaírtak, hogy hiányzik még ez is ez, nem elegendő, vagy a halotti bizonyítványban lehet kiengedni, de házassági engedély még nem, mert hiányzik még a testvéréről valami. És akkor így dossziék és dossziék. Ami érdekes volt, az összes rabbi, ahol voltak, küldtek a ilyen úgynevezett jegyzőkönyveket. Azt jelenti, a Bézi megtudta, hogy valaki ott van, aki tud erről valamit, akkor küldtek egy ilyen jegyzőkönyvet, mit mondott a tanár. Érdekes dolog, azt hiszem, hogy ez sehol nincs leírva, és azt hiszem, az apám az egyetlen, aki erről tud mondani részleteket. Ugye az előbb mondtam, hogy a Lebovich rabbi volt a fő, ő volt a Rojs Bézdin, ő volt a Bézdin elnök, a fő rabbia ennek a Bézdinnek. 5 éven keresztül ez volt a foglalkozása. Kiadott valakiről az engedélyt, valakinek kiadta az engedélyt, és egy másik rabbi megtámadta. Hogy ez nem helyes. A pápai rabbi, Grünwald József rabbi, aki az apja már pápai rabbi volt, ő pedig a pápai rabbi volt 41 és 44 között, 45-ben ő elment Szombathelyre rabinak, és azt hiszem 47-ben el is hagyta az országot, elment Antwerpenbe. De amikor ez a nagy botrány tört ki, az egyik rabbi kiadta az engedélyt, a másik rabbi megtámadta. És aztán kértek, hogy jöjjön ide, és jön ide még egy nagy rabbi, akkor tárgyanak meg a témát. Lényegében egy per volt. Egy alperes, egy felperes. A Lebovics rabbi volt a felperes, és követelte, hogy a Bézin hagyján jóva az ő döntését. Az alperes pedig volt, azt hiszem, hogy a Katz rabbi, Riszkele rabbi, azt hiszem, ha jól emlékszem, ő azt mondta, hogy nem helyes. Aztán erre eljött a pápai rabbi, közben akkor már elment az apja sírjához, pápán, aztán feljött Pestre, és az apám, mivel tanítványa volt már háború előtt is, háború után is, ő hozta a hitte, azt hiszem, hogy nála laktak, ugye akar a nagyszüleim itt laktak a Nagy Diófa utcában, és ment a per, napakon keresztül egész nap ment a vita, azt mondta az apám, olyan kiabálások voltak, hogy igen, nem, idéztek jobbra, balra, ilyen halakat, olyan halakat. Úgy, hogy és érdekes dolog, épp tegnap előtt mesélte az apám ezt a részletet, volt a paksi rabbi a háború után. A paksi rabbi ez háború után ő lett a paksi rabbi. Háború előtt ő Makóról származik, egy tanult fiatal ember volt, de nem volt rabbi. Háború után tudni kell, ez egy külön téma. Háború után nagyon sokan olyanok lettek rabik, akik háború után ők nem lettek volna rabik, tanultak voltak, de azt kell, hogy nem minden tanult emberből lesz rabbi. De háború után sajnos nagyon rabbi hiány volt, pláne már 50-től, akkor olyanok, akik tanultak voltak, ők most léptek a rabbi helyében. No, ez a paksi rabbi jött, tudtad, a pápai rabbi jött Pestre, akkor felkeres, azt mondja, hogy együtt tanultunk Szatmáron, az ő nagybátyjánál, vagy az én nagybátyám is, a Greenwald Dávid főrabbi, ő 1928-ban halt meg, és most szó van arról, hogy rabiságot el kell fogadnom, kérem, adjál nekem egy papírt, hogy rabbi lehessek, az ugye a rabbi avatási papír. Azt mondta a pápai rabbinak, és semmi probléma. Gyere el este, majd már év után, esti ima után, azt mondja, hogy milyen télen voltak, mit tudom én, 6 óra után, és akkor majd átveszem egy kicsit az anyagot, látom, hogy jól ismersz, és nem felejtette le, akkor adok a papírt. Leültek, a pápai rabbi nem csak ilyen rövid vizsga, kinyitette a könyveket, és kezdtek tanulni. Apa ment tanulni, aludni, reggel 6-kor felébredt, akkor még ott ültek és tanultak. Szerintem egész él át, ezt mondja, ilyen 11-12 óra megállás nélkül, és aztán azt mondta, ó, már reggel 60, jó, egy picit pihenek egy kicsit, mondja, körülbelül ilyen óra, másfél órára lefeküdt pihenni, és aztán felkelt, és mentek imádkozni, azt mondja, a Kazinciban mentek imádkozni. Kazinci utcai zsinagógában. Azt mondja az apám, ahogy bejöttem, ez már 8 óra volt, és hallom már megjegyzések, mindig vannak ilyen rossz indulatok, nincs csak meg ez a rabbi, nem képes felkelni időben. Azt mondta, hallottad ilyen megjegyzést. Azt mondja, nem az én feladatom elmenni, ezt ugye a rabbi, hogy 12 óra megállás nélkül ült, és összesen egy órát pihent. Azt mondja, nézd csak meg, ez a rabbi, ez a pápai rabbi, most jön. Azt mondja, 10-kor már 5-ös utcában kellett lennie, de természetesen egy picit késtek, és mindenki fel volt háborodva, de a pápai rabbi miatt nem tud jönni időben. Azt mondja, az apám, én nem voltam az ügyvédje, aki most mentem mindenkinek mondani, figyelj, egész éjjel tanult, mert pakson kell rabbi, és neki kellett kiadni a papírt arra, ahogy... Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, hogy az ember soha ne ítélkezzen a másik ember fölött, ha nincs tisztában az összes részletben. Igen? Egész éjjel tanult, összesen egy órát pihent. És Femi az 10 óra helyett 10:30-re jött, és mindenki meg volt háborodva. A végén az volt, hogy tényleg a Lebovics rabinak adtak igaza, és tényleg ez megmaradt az engedély érvénybe maradt. Itt érdekes még egy dolog, mert előbb említettem már ezt a Lebovics rabbi, Schlager rabbi vitája. Ugye itt a rabbi képzőnek volt egy tanárja, Dr. Ruth N. Ernő. Dr. Ruth Ernő, ő felnőtt korában átment a rabbi képzőbe. Ő jösivákban nevelkedett, és nagy tudású volt. És valahogy utána átpártolt, hogy szokták mondani, a Neolog rabbi képzőbe. De nagy tudású volt, mert ezt a tudást hozta magával, egy halachikus nagy tudás. Most ő háború után ilyen füzeteket adott ki, az volt a neve halachikus problémák. Itt az alcím, legyen szabad néhány az utóbbi időben felmerült Balázs jogi problémáról ezen a helyen röviden értékezni. Ez egy cikk volt, aztán egy külön füzetben is kiadott. Ő is hozzászól ez a vitához. Azt mondja, Halica ügye. Magyarországi Ortodox Központi Iroda a házasságjogi rabbi tanácsa az ez évben, azt jelenti, hogy 48-ban jelent meg, nem 46-ban, ez évben megjelent Kuntra című értekezésben a Halica kérdéssel foglalkozik, és akkor kezd ő is hozzászól az érdekes. Általában magyarul ilyen színvonalas halachikus irodalom nem igazán készült. Ő a kivétel, hogy mégis írt magyarul ilyen halachikus témák. Érdekes, aztán elhagyta Magyarországot, és újra lett belőle ortodox rabbi Németországban. Aztán van itt még egy, és ezt nemrég találtam, oda ide van írva, múlt is jövőben, 2005-ben, hogy volt még egy tagja, az volt idően írva, Grünwald Joshua Huszti főrabbi, 1945-ben rövid ideig budapesti Dájen, a Bézdén Aguna bizottságának tagja. Később Párizsban élt, aztán New Yorkban. Akkor az szintén negyedik tagja ennek a bíróságnak. Aztán itt van, nemrég találtam ezt egy dokumentum. Most, ami még érdekes, és ezt szeretném egy kicsit most elővenni. Itt van a kezemben egy könyv. Az a neve Binyan Zion, Charlotte Chuvat. Charlotte Chuvat, ez egy ilyen responsum irodalom. Levelezésből áll össze. Ezt írta egy bizonyos Meizlis rabbi, aki ismert, mint Váci rabbi, de valójában ő nem volt a rabbi Vácon, ő csak a Dayan egyik rabbi volt Vácon, nem volt a Váci főrabbi. És itt a második kötetben, ami megjelent 1916-ban New Yorkban, sok-sok oldalon keresztül különböző leveleket közöl a Aguna ügybe. Például, az egyik téma, amiről itt ír, az, hogy például nem lehetne azt mondani, egy általános engedély, hogy mindenki, aki Auschwitzban volt, és látták, hogy ő ment a bal oldalra, ugye a bal oldal volt a halál?
Bal
volt a halál. És látunk, hogy leintették őt bal oldalra, akkor már is ki is lehet adni az Aguna engedélyt. Mert ez szinte biztos. Nem kell minden, hanem egy ilyen általános az egyik gondolat. Illetve volt egy másik gondolat, hogy esetleg lehetne egy ilyen általános egy általános engedélyt kiadni ez a 100 rabbi helyet, hogy ez egy olyan különleges helyzet, erre a helyzetre a Bénu Gerső nem adott ki a tilalmat a több nőiségről. Azt jelenti, hogy fel van függesztve ez a tilalom a háborús ügyekre. Ezzel is foglalkozik. Most Érdekes, hogy mindjárt mondom, hogy itt van egy levél egyik nagyon híres rabbi, Niamci rabbi Romániából, aki szintén válaszol ebben a kérdésben, és hogy lényegében ő híve van annak, hogy tényleg legyen egy ilyen általános engedély kiadva. Most, mi történt vele, azt nem volt egyértelmű, de nemrég olvastam egy levélben, megjelent a pápai rabbi levelezéséből egy-két levél, és ott volt utalás arra, hogy Romániában ki is adtak az engedélyt. És aztán megkérdeztem egy másik öreg rabbit, szintén két hónappal ezelőtt meghalt, szóval még az utolsók, akiket lehet megkérdezni, hogy mondd, miről van szó? Azt mondta, igen, volt egy ilyen engedély, de azt mondja, azt is tudom mondani neked, a ki volt mondva az engedély, hogy háború után nem kell ezzel foglalkozni, de csak akar használtak, amikor nagyon szükség volt rá. Miért nagyon szükség volt rá? Hogy szinte biztos volt, hogy meghalt a feleség, de mégse volt elegendő bizonyíték. Tudja, nagyon sokszor az ember meg van győződve, most sokszor a rabinikus irodalomban találkozunk olyan kifejezéssel, libi ajmerli, a szívem azt mondja, meg vagyok győződve, de nem mindig lehet ezt, miért vagy te meggyőződve. Azt mondja, hogy olyanak a körülmények, csak azt mondja, amikor nagyon szükség volt, igénybe vették, de nem úgy, hogy azt mondta, jó, nem kell ezzel foglalkozni, az ügyet lehet itt átengedni szó nélkül. Szóval itt van egy ilyen elég nagy irodalom, ilyen levelek, különböző levelek. Most ez a Váci rabbi ekkor Bergen-Belsenben volt, és azt hiszem, hogy soha nem is jött vissza ide Magyarországra. Részletezni ezt az irodalmat túl sok, nincs is elég időnk, én csak bemutatom, hogy mi van. Most az egész dologban az az érdekes, hogy a rabinikus irodalomban nem is nagyon találkozott irodalom a háború utáni helyzetről. Ugye egy különböző dokumentumokat mutattam, de általában az Aguna engedély az ilyen több oldalas érvelést szokott lenni mellette. Jó, azt lehet mondani, hogy a háború után nem kellett sok oldalon keresztül érvelni, ugye? Mert elég egyszerű volt. Auschwitz látták, azt látták, de ez nem így van, mert minden eset egy kicsit más. A tanú ezt mondta, és nem azt. És akkor már régóta gyűjtem ezt az irodalmat, és elég kevés nomtatott irodalom van erről, ezekről az engedélyekről. Itt van egy füzet, amit a londoni Basin kiadott valakiről, aki Antwerpenben élt, és szintén Aguna maradt. Aztán találtam Weiss rabbi, aki Munkácsi rabbi volt, később Jeruzsálem a ortodox főrabbia, egy nagyváradi eset, amit megenged. Ezen kívül túl sok irodalom nincs. Most sajnos a Lebovics rabbiról írja is, hogy neki van sokat írt, de még nem jelentette meg. 4 kötetet adott ki élete során, aztán sajnos elég fiatalan, szegény szenilis lett. Teljesen egészséges volt, de szenilis. És ilyen szerint, ha jól tudom, akkor 20 éven keresztül úgy élt. És ez idő alatt minden, ami volt nála otthon, azt széthordták. Mert ilyen, nem lehetett bezárni egy szobában, egy értelmes ember van, képzelhető, valaki azt mondja nekem, kedd este, ott állt a zsinagógája előtt, azt mondja, emberek, gyertek be a szombatfogadás! Te, így menni, ez Sabbath lesz! Szóval így jöttek emberek, és mentek emberek, széthordták, és felhívtam akár a vejet, aki ott lakik, az ő lakásában. Azt mondja, sajnos egy darab papírom nem maradt utána. És pedig nála, mondom, 5000 ügyel foglalkozó rabbi, akkor csak lett volna irodalom. semmi nem maradt. Szóval mindenképpen az az érdekes, hogy megjelentek már Resztandum irodalom a nagy rabiknak. Elég kevés irodalom van erről. Például volt híres a kolozsvári rabbi, Halberstam. Nagyon híres rabbi. 4 vastakötet jelent meg, ő meghalt egy 10 évvel ezelőtt. Egy darab nincs, ahol foglalkozik az Aguna kérdése. Jó, itt ebben a Váci rabinak van egy kis irodalma itt, pápai rabinak még nem jelent meg az a kötet, ami ezzel foglalkozik. Az mind ilyen két-három szóban. Megtárgyaltunk, elegendő, nem elegendő, kiadtunk az engedélyt. Mondom, de biztos, hogy mögötte volt, és írja is a könyvében, előbb idézte a Misnát Jákobban, és azt írja, és volt nekem akkor nagyon sok halachikus írásom az Agunáról, és még rengeteg maradt kéziratban. Azt írja is, hogy volt. De sajnos ez nincs meg, és ki tudja, hogy megmaradt-e. Mindenképpen a téma nagyon érdekes, és gyűjtem az anyagot, amikor csak láttak egy kis anyagot, mert mindig valami van, mindig egy kis anyag, de ez nagyon érdekes dolog, hogy 5000 ügy Budapesten. És ki tudja, hány más volt. Most természetesen nem csak sikerek vannak ezen a téren, voltak olyanok, akik nem mentek bírósághoz, és polgári házasságot kötöttek. Ugye a polgári házasság most sokkal könnyebb kapni a halotti bizonyítvány szinti. Halottnak nyilvánítani polgárilag sokkal könnyebb, és például van az esemény, sajnos találtam erről irodalmat, Munkácsi rabbi írja, nem hivatalosan nem volt a 70-es években Munkácsi rabbi, azt hiszem 71-ben vagy 70-ben írja ezt a levelet, szintén ennek a Weiss rabbinak és még egy másik rabbinak, azt mondja, az a probléma, hogy több olyan gyerek van nálunk itt munkácsan, aki törvénytelen, és ez a háború utáni, ugye, aki 70-ben volt 20-valahány éves, azt jelenti, hogy épp a 40-es évek végén újra házasodtak a mamák, és egy-két év rá visszajött a férjük. Eddig nem volt ez a probléma, mert ugye gyerekek voltak, tínédzserek, de most akarnak házasodni, sajnos törvénytelen gyereknek, az még az egészben a legtragikusabb, a törvénytelen gyereknek nem is szabad házasodnia. És akkor azzal levelezik, hogy mit lehet mégis, hogy lehet itt egy kicsit, az ügyet egy kicsit intézni. Ami azt jelenti, hogy nem mindenki várt a Bézdinre, nem mindenki állt sorba, valaki azt mondta, hogy az ügy el van veszítve. Pedig nem volt elveszítve, ha várt volna, akkor tudott volna élni a férjével.
Hogy ez meg ez a Soproni rabbi.
Igen.
Hogy élte túl
a háborút? Nem tudom. Nem tudom hol.
Sok egyes félig, mert Soproni vagyok. És egy borzalmas nincsátok, hogy Sopron körülidált.
Jó, de hát nagyon sokan vidékről ismerünk. Nagyon sokan vidékről úgy éltek át a háborút, hogy munkaszolgálatosként. Például a pápai rabbiról írja is az egyik könyvében, hogy ugye az volt, a törvény úgy volt, hogy a város főrabbiát fel volt mentve. Most ő nem volt a pápa, volt ilyen két hitközség, nem hivatalosan, de volt az ortodox hitközség, és volt egy ilyen, ezen belül volt még egy hitközség. És ő volt a kisebb hitközségnek a rabbia. Államilag az egy hitközség volt, és erre azt mondtak, hogy ő rá nem vonatkozik, és erre nincs felmentve. És mindent akartak intézni, és makacsak voltak, és nem fogadtak el. És erre elment, és erre elvitték munkaszolgálatra. Azt mondja, hál' Istennek, elvittek munkaszolgálatra, mert a feleségem és egész család, és mindenki más, aki ott maradt a városban, meghalt. Ami azt jelenti, hogy abban az időben mi azt hittünk, hogy a legnagyobb tragédia, és a végén Isten úgy akart, hogy életben maradjék, és ezért elvitt engem munkaszolgálatra. Ezért mondom, mindenki átélte másképpen. Nem véletlenül azt mondanak, hogy mindenki, aki átélt, aki túlélte, az egy csoda volt.
Sok van egy
borban. Egész vidék. Nem csak sok, az egész vidék. Egész vidék sajnos.
Nem,
aztán kint élt New Yorkban.
Igen, értem.
Szóval ez egy kicsit erről a témáról, az Aguna témáról, ami, mondom, szomorú, és ez nagyon érdekes. És pláne azért is, mert nem készült erről nagy irodalom. Köszönöm a figyelmet!